Kedves hallgatóink, láttak-e olyan színházi előadást, amely alapjaiban változtatta meg a világukat, vagy olyan kérdéseket adott, amelyeket úgy hirtelen nem lehetett megválaszolni az előadás tapsviharában, vagy az előadást követő tapsviharban. Az Anna Karenina története valószínűleg sokak számára ismert, és hiszem, hogy ha megfelelő életkorban olvassa az ember a történetet, vagy találkozik ezzel a történettel, akkor mindannyiunk számára olyan nagy témákat felvetős történet. Az Anna Kareninát ugye bemutatták itt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban Keresztes Attila rendezésében, és újra láthatjuk a történetet a következő napokban a Nemzeti Színház.ru oldalon egyébként.
18 és 19-én este 7 órától.
Köszönöm, mert nem volt elég gyors itt az egerem. Fodor Piroska érkezett meg hozzánk, a Tompa Miklós Társulat színművésze, hogy ajánlja nekünk ezt az előadást. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt,
szeretettel köszöntöm.
Kedves hallgatóknak is.
Meg kellett birkozni ezzel a történettel?
Hát én nagy örömmel olvastam el, mert rég az nem mondott ennyit. Most hát így az 50-en fölül, mert az embernek sokkal más dolgok lesznek fontosabbak. Olyan gazdag, és annyira, én el se tudom mondani. Akkor nem igazán figyeltem arra, hogy mennyire szól a léleknek. De amikor a regényt becsuktam, megmaradt egy mondat, hogy éj a lelkednek. És ez egy nagy kihívás, főleg így ebben a korban az ember igazán elkezd azzal foglalkozni, és ez egy nagyon-nagyon erős vonal a regénynek, ami meghatározó volt számomra. Az előadáson belül ezt nem tudtuk hozni, ezt a vonalat képviseli a Levin figura, és az Cserbeszkája grófék, akiket a párommal játszunk, ő a hercegin, a hercegina, így szoktuk egymást becézni, és ezt a vonalat ők hozzák, és aki Kádár Noémi, a lányunk, ő játsza. Tehát igazából gyönyörű és elmesélhetetlen ez a pozitív vonal a regénynek tulajdonképpen.
És a kihívásokat mondtátok, Keresztes Attila is itt a Jó reggelt Erdélyben elmondta, illetve több színész kollégád is, hogy nagyon nehéz egy ekkora kaliberű regényt átültetni színpadra. Hát ez egy nagyon hosszú regény, és hát nyilván valahogy át kell hozni ennek a világát, de hogy? Úgyhogy 2025 nézőjének is izgalmas legyen, és nekem nagyon-nagyon tetszett ez a minimális díszlete az előadásnak, hogy tényleg annyiban segít bennünket, hogy csak rátuk tudjunk koncentrálni. Tehát, hogy amikor az egyik kedvencem például ez a bál jelenet, hogy annyira szépen van megoldva, hogy miközben nem történnek nagy dolgok mégis, tehát, hogy nem veszi el semmi sem a figyelmünket.
Hoppá!
Na tessék!
Ez amikor egy rólest üzenet érkezik, igen, és mindenki telefonja elkezdi szólni, igen.
Na, és akkor most innen kanyarodjunk valahogy vissza. Tehát, hogy ezt akartam mondani, hogy igazából csak rátok figyelünk, vagy figyelhetünk, és egy kicsit mesélj ennek a világáról, ennek a zártságáról, hogy hogyan instruált benneteket a rendező, és hogyan dolgoztatok ti így az előadás kapcsán?
Hát a rólestől fogok visszakanyarodni, mert annak az applikációnak is van egy olyan, ki tudod kapcsolni, a hely meghatározott, és onnan arra fele kilököd ezt.
Köszönjük szépen. Tényleg nem tudtam.
Igen, ugyanúgy az előadáson belül is nagyon fontos volt kikapcsolni mindent, ami félrevitte volna az érzékeinket, ugyanis az embernek a fantáziára van bízva. Ez a legcsodálatosabb, legkreatívabb, és remélem, hogy a fiatalaink is ezt fogják minél többet használni, nem a kütyüket. Ugyanis olyan teremtő képességünk van, és azzal, hogy ezt a kiemelte, ezt a csodálatos vonalat, ezt a szerelmet, mert mire van szükség, az ember mire fókuszol, hogyha megérzi a levegőben, hogy valaki szerelmes, természetesen arra fókuszol, mindegy, hogy mi történik körülötte, akarva akaratlan érzed ott a levegőben, a kémia mész vele. Nehéz, azért nehéz ez a regény, mert rengeteg témát behoz. Tehát a ma a 20. században, hogyha csak azt kiemeljük, hogy egy nő hogyan tud megélni egyedül. Ha visszamegyünk a regény, sokat nem ecsetelik, de érzed azt, hogy ezt a két embert, a testvérét és Anna Kareninát, mindkettőt szabadon nevelték, ezért nem lehet őket megfékezni. Tele vannak életbőséggel, tehát ők mindent habzsolni akarnak, meg mindenféle. És amíg Anna Karenina ebben lezárva lesz, tehát bekerül egy kalitkába, bekerül abba a közegbe, ahonnan mindenhonnan így illik, ezt kell csinálni, ennek kell megfelelni, akkor elsorvad valamilyen szinten. És az utolsó hát nem mondom, hogy reménye, viszont ez a remény, ez élteti, hogy ebből ki lehet lépni, és ő még igenis megérdemli a szerelmet, ő még igenis megérdemli az életet. Abban pusztul el szerintem pontosan, hogy ugyanez a kalitka körbeveszi, és ott marad tulajdonképpen magára, mert minden bezárja. Így kéne tenni, ezért nem szabad ezt, oda nem mehetsz, nem engedik be abba a közösségbe, ahol őt elfogadták, mint szerető, mert mint hogy párosként, addig még elviselhető volt, de amikor már föl akart állni a lábára, és azt mondta, hogy már pedig megmutatom, hogy igen, így szeretek, de én kimegyek közétek bátran, abba belehalt.
A szabadságára, de milyen ára, ugye, hogy mindennel szembe megyünk, de ez is annyira érdekes, hogy milyenek vagyunk, mi emberek, hogy vannak ilyen nyílt titkok, amelyeket tudunk és valahogy kezelünk, de amikor szabadon beszél valaki a tabu témákról, hát akkor bizony igyekszünk elhallgattatni.
Egyrészt, másrészt meg ott van a vérkötelék, tehát nem tudsz lemondani, vagy legalábbis nagyon nehéz lemondani a gyerekeidről.
Meg szerintem ettől is aktuális ez az előadás, hogy olyan kérdéseket feszeget, amelyek a 2025-ben is kérdések, tehát hogy nem csinálhatunk úgy, mint hogyha 2025-ben nem lenne megcsalás, vagy nem lennének szerelmi történetek, hármas szerelmi történetek, vagy akár boldogságkeresés, ugye két felvonásban, hát így szoktuk az előadást jellemezni, és hogy valójában szerintem mindenki egyfajta boldogságra vágyik, hogy ezt hogyan éri el, és hogy kinek mit jelent a boldogság. Hát nem tudom például Kádár Noéminek mit jelent a boldogság. Megérkeztél te is hozzánk, és itt az előadásról, az Anna Kareniánáról beszélgettünk eddig, hogy milyen kihívás volt számotokra, illetve hát, hogy milyen ennek az előadásnak a világa.
Jó.
Jó, na, jó kis témában látod, hogy reggel fél tíz magasságában.
Még ott tartok, hogy nem szabad taxival jönni a rádióhoz, mert a két leghosszabb pirosat tudja, hogy kifogod a Múres Molná.
Semmi gond, jó, hogy itt vagy.
Nagyon úgy emlékszem, hogy gördülékeny volt ez a közös munka, onnantól, hogy a szöveg valamennyire elkészült, gördülékenyen tudtunk dolgozni, holott nagyon-nagyon-nagyon kevés időnk volt erre a rettentően hosszú regényre. És valahogy Attilából mindig is árad egy ilyen érdekes nyugalom munka közben, hogyha baj van, sem érzed, hogy baj van, mert valahogy kézben tartja az egészet.
Hajlamosan vagyunk ilyen mesét szülni annak a Nenina története köré is, hát olvasok fikció, ugye regény, kitaláció, és szórakoztatjuk magunkat minden drámájával együtt. Számotokra életszerűek voltak ezek a helyzetek? Abszolút elképzelhetőek? Lehet, nem tudom, szomszédban történik ilyesmi? Mondjuk nyilván most már másként, mert másként vagyunk berendezkedve társadalmilag, de azért még vannak olyan történetek, amelyek átnyúlhatnak a mába is.
Teljesen. Színészként csak is így tudok foglalkozni egy szereppel, hogyha az a saját életemben, a környezetemben, a világban, amelyben élek, az egy jelen való probléma. Ha nem is konkrétan az, de hogy valamire rá tudom húzni.
A mi közegünkben igazából így felkaptuk a fejünket egy pár év alatt, nagyon sokan váltak el, barátok. Ugyanis valóban van egy ilyen érzés, hogy vajon jó helyen vagyok, vagy van még egy másik oka, amit így neveztünk mi a párommal, hogy kirepülnek a gyerekek. Uh-huh. És addig az életnek minden fókusza körülöttük van, és akkor kiderül, hogy hú, közben elidegenedtünk. Nehéz, ezen nehezen kimondható verdiktumok ezek, tehát olyan szavak, amiket mikor kimondasz, és ezt így megbeszélgettük, hogy ez nagyon nehéz, és ugyanaz, tehát az embernek a boldogság keresése, ami végigviszi az egész regényt, hogy hol, ki, miben találja meg.
Olyan érdekes, mert pont ugye Valentin nap alkalmából a szerelmesek napján mi is erről beszélgettünk, hogy akár mit tud egy jól működő, hosszantartó kapcsolatnak a titka lenni. Persze nem tudjuk mit elmondani a tutit, és nem is akarjuk, de nagyon sok hallgató írt, hogy egyrészt a kommunikáció, a nyitottság, az őszinteség, az odafigyelés, és hát ezek már ilyen közhelyek lehetnek, de hogy azt gondolom, hogy visszatérve az előadásra is, hogy pont attól tud működni, hogy olyan emberi történeteket hoz, amelyekkel azonosulni tudunk. Ez is, amit Noémi mondott, hogy színészként abból építkezel, amit ismersz. Mert nyilván mindnyájan szerintem itt átestünk szerelmi csalódáson, az is lehet, hogy megcsaltak, az is lehet, hogy csaltunk, az is lehet, hogy éppen testvér kapcsolatban nem úgy működünk, az is lehet, hogy párkapcsolatban nem úgy működünk. És rengeteg ilyen mindennapi már azt úgy is mondanám, hogy ilyen univerzális témákat hoz ez az előadás. És én, akivel beszéltem, mindenki azt mondta, hogy azért szerette ezt az előadást, mert hozzászólt, mert mintha az ő életére íródott volna. Na most gondolom, hogy ezek a visszajelzések nektek azért jól esnek, hogy sikerült ebben a lecsupaszított világba hozni mindazt, amit ugye Anna Karinina, illetve hát Keresztes Attila is szeretett volna, mint rendező átadni.
Igen, bár valahol az együttérzésből fakadóan engem el is szomorít az, hogy ez a társadalmunk. Uh-huh. Ez így van berendezkedve, hogy minden, mondok most egy kamuszámot, második, harmadik vagy negyedik házasságban, ez egy természetes, sajnos egy természetes.
És társadalmilag jelenség. Elfogadott történet különben, mert valahogy nem tudunk vele mit kezdeni, én azt tapasztalom, tehát hogy halljuk és azt mondjuk, hogy hát oké, hát most figyelj, sok gyerek nő fel egyedül, vagy csonka családban, vagy pedig az rendben van, hogy csalunk. Na hát igen, jó kérdések ezek. Bocs, Piroska, itt valamit akartál mondani?
Semmit különösebben, csak annyi, hogy tényleg a visszajelzés az annyira pozitív, de Keresztesre visszatérve pedig az, hogy ő meg olyan nyugalommal adta át nekünk ezt az előadást, azt mondta, hogy ez most már a tiétek. És emlékszem, a legegyszerűbb instrukciója volt a legnehezebben megvalósított. Abban a pillanatban, ott, amikor bementél, ott éljed. Ne gondolkozz előre, ne húzod, ott éljed. És azért nagyon is jó, mert így pillanatokat játszunk, most öröm van, most dű van, most nem tudom mi van, és azért olyan, azt hiszem azért olyan sűrítettebb és hatásosabb is.
Igen, meg hát azért például egy lánykérés jelenet, ez nálunk ilyen nagyon koncentrált, amit, hogy úgy értem, hogy koncentrált, hogy sűrű. Tehát ami a regényben van, azt oldalakon keresztül olvasod, több minden történik, több minden hangzik is el, és itt azonnal. Hmm. Tehát ilyen 2-3 mondat, és már megkértik a kezed, egy fél pillantás, és elutasítod, 2 nyelés, és megszégyenülsz, összeroppansz, tehát ilyen nagyon-nagyon-nagyon gyorsan
instant.
Kell. Igen, instant módon kell. Egy magas érzelmi amplitúdó közt tudni látani.
Meg hát amikor bejövünk a színpadra, akkor kell tenni nekem például, mint anyukád, hogy olyan kínokon ment végig 3 gyerekes lány anyaként, hogy hogyan házasítja őket meg. A másodikat engedte el egyedül úgymond szerelemben, meg tehát ő ment úgy férhez, és mégis az a házasság az, ami a leginkább billeg. Tehát és akkor ezeket a gondokat, mikor bejössz be, kéne hozni, hát persze hozod átad meg őt a nagy regény. Viszont ettől a tudattól rögtön tudod, hogy igen, ennek az az ő problémája, azért.
És ilyenkor segít az, hogy ismeritek a regényt? Vagy ilyenkor
persze.
Egy kicsit el kell nekem vonatkoztatni?
Nagyon. Persze, nagyon. Az az érdekes Tolsztojban, vagy én most szembesültem először azzal, amikor regényt színpadra alkalmazunk, hogy leírja a rendezői instrukciókat is körülbelül. Tehát, hogyha odafigyelsz, akkor nem azt mondom, hogy nincsen Attilának dolga, mert nagyon sok dolga van, de hogy nem nagyon kell gondolkodni, hogy akkor ezt most miért mondom. Mert Tolsztoj olyan univerzumot ír egy-egy pillanat köré, hogy nem kell neked nagyon törni a fejedet, csak át kell adni magad.
És ez a nehéz, ugye?
Na, igen, igen.
Egy pillanatban át, hogy 20 oldalt.
Szoktam is nevetni azon, amikor Attila általában a próbafolyamat egy bizonyos pontján, amikor egy szereplő például nagyon bajban van, vagy egy ilyen nagyon csúcs pillanata van, akkor mindig ilyen mellékesen és lazán, mikor rendelkezünk a próbafolyamatban, akkor így oda szúrja mellékesen, hogy jó, itt most idegösszeroppanást kapsz, és csak így, és kész, és meg az érdekes, hogy képes erre a színészi.
Mert van kinek mondani, ugye? Lélek. Tehát ez is fontos, hogy...
Igen.
Igen. Illetve én egy kicsit még visszatérnék Macavéu Blancára és az ő munkájára is, mert hogy koreográfusként segítette a ti munkátokat, és meg kell mondanom, hogy nekem a kedvenc jeleneteim mindazok, amik mozgás köré épülnek, és hihetetlen szép ez a bál jelenet is, meg hogy nyilván vannak olyan színészek, akik jobban megtalálják ezt a világot, mert hogy amúgy is egy ilyen, nem tudom, mozgékonyabbak, hajlékonyabbak, és van, akinek ez egy kicsit nehezebb. Na erről mesélnétek, hogy milyen volt a közös munka, és miben tudta a ti dolgotokat segíteni, mert hihetetlenül szépen állnak össze ezek a jelenetek. Nekem mondom, a kedvenceim az előadásból, lecsupaszított térben egyszer csak ott vagytok, és érzem ennek a bálnak a hangulatát úgy, hogy közben
nem, nyilván egy tömeg van.
Nem azt a tömeget látjuk, vagy olvassuk, mint ami a regényben van, és mégis átjön az érzés.
Szerintem Blankának az az erőssége, hogy nagyon türelmes, és nem a saját mozdulatait akarja ráderőltetni, hanem ami neked jól áll, bár remélem, vagy azt hiszem, hogy ez minden jó koreográfus erőssége, de Blankában ez különösen egy nagyon jó jellemvonás, az, hogy türelmes volt velünk.
Nekem sok mozgás jelenet, bocsi.
Ennyi, azt hiszem.
Nekem sok mozgás jelenetem nem volt, viszont nézőként ültem be többször, ugyanis már a próba folyamat alatt a szeretkezés jelenetben Andráján rajta volt az a piros cipő, és amikor megjelent a fehér, úgymond kis neglizsében, a piros cipő, és mögötte minden fekete, ezek úgy az beégtek így a retinámba ez a kép, valamennyire annyira erős volt, olyan szép az a két test mozgása, hogy minden benne volt, tehát annyira...
Nehéz így gondolni arra, hogy koreográfia, ugye?
Igen, meg hát amit én még koreográfustól soha nem láttam, az, hogy Blanka olyan szinten készült a próbákra, hogy ő, nem tudom, hogy így nevezik-e a táncban ez, de hogy ilyen táncdramaturgiát írt le, konkrétan leírta oldalakon keresztül, hogy itt mi történik kivel, hogy képzeli el azt a mozdulatot, az miből fakad, tehát hogy ő nagyon-nagyon felkészült volt, és tudta, hogy mit szeretne, viszont nagyon-nagyon flexibilis is volt.
Na hát ez érződik az előadáson, és ezért is szerettem volna kiemelni az ő munkáját is, mert mondom, nekem a kedvenc jeleneteim mind ide kötődnek, és ez is nagyon szép a szeretkezési jelenet is, amit mondott Piroska. Tehát olyan szépen és olyan ízlésesen van megoldva, hogy tényleg csak visszalátvány. Na, meg kell nézni az előadást.
Holnap vagy holnap után, vagy mindkét este, hogyha éppen a kedvünk és időnk úgy engedi, tehát február 18-án és 19-én mindkét este 7 órától látható a Karenina története Keresztes Attila rendezésében, és a nemzetiszínház.ro oldalon keresztül jegyeket is lehet váltani. És itt van a Bari Pakli. Noémi, hiányoltad, amikor legutóbb a vendégünk voltál. Kérünk szépen, húzzatok egy-egy kártyát.
Valamelyik meg van fordítva, valamelyik.
Véletlenül, de nem baj, mert úgyis becsukott szemmel a profi jó.
Mindig
csak szólok, tudod, hogy hát, nehogy azt mondják, hogy előre lezsíroztuk ezt a történetet.
Jó kérdések, úgy látom. Jó? Ki kezdi?
Gondoltam. Válaszolni egyelőre nincs. Tehát a kérdés az, hogy mit szeretnél megtudni a jövőről, ha megtudhatnál bármit. Egyszer volt egy kívánságom. Most már elmondhatom, mert remélem, hogy nem valósul meg. Egy hullócsillagot akkor láttam életemben először, és az volt a kívánságom, hogy Istvánnal egyszerre végezzük az életünket. Na, ezt lehet, hogy megkérdezném, de azóta megváltoztattam a kívánságom, úgyhogy elmondom, hogy ne történjen így.
Köszönjük szépen!
Az én kérdésem, hogy ki a kedvenc rajzfilm hősöd, karaktered? Először Shrek jutott eszembe, de van ennél kedvencebb, azt hiszem, hogy Chihiro, a Chihiro szellemországban ból.
Gyönyörű.
Igen,
gyönyörű történet a Chihiroé.
Igen, azt én egy-két évente újra nézem.
És egymás kérdésére válaszoltok?
Igen.
Ilyen nem szokott lenni, de hát ha egyik nehezebb, másik könnyebb.
Mit szeretnék megtudni a jövőről, ha megtudhatnék bármit?
De nyugodtan addig, Piroska, hogyha rajzfilm hősöd eszedbe jut.
Hát a pillanat az, amit nagyon szeretek, az a Fiona, amikor énekel a madárnak, és a madár elpukkant. Tehát a Fiona Fiona figuráját nagyon szeretem a Shrekből.
Én talán azt szeretném tudni, hogy talán, hogy béké és boldog leszek-e.
Mert hogy visszakanyarodunk az előadáshoz, tehát tényleg mindenki egyfajta boldogságra vágyik, és egy életen keresztül keressük. Szerintem még akkor is keressük, hogyha egy jól működő kapcsolatban élünk, mert hogy nagyon sokan azt mondják, hogy sokszor összetévesszük a boldogságot a párkapcsolattal, pedig a boldogság ennél sokkal több is, és úgy is tud az ember boldog lenni, hogy éppen nem él párkapcsolatban. Tehát látjátok, ez is milyen érdekes, hogy kinek mit jelent a boldogság. Azt hiszem, hogy erről is lehetne külön egy műsort nyitni. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és kívánunk jó élményeket és jó és értő közönséget. Pont egy kollégátok mondta múltkor, hogy amikor színpadra léptek, már érzitek ti is, hogy milyen a közönség, hogy mire hogyan reagál, hogy mennyire érzi azokat a finom dolgokat, amiben ti benne vagytok hónapokon keresztül, mikor tapsol, mikor ül le kicsit az előadás, és mikor érzitek azt, hogy na, ez most egy jól sikerült történet volt.
Ha még egy mondat belefér,
persze.
A végén kivételes helyzetben vagyunk, ugyanis megvilágítja egy erős fény a nézőket, és azt lehet látni, ahogyan döbbenten ülnek, tehát valahogy az az érzésem, hogy ilyen katarzis az, amivel végződik az előadásunk, aminek nagyon örvendek, és a taps is azt jelzi vissza, tehát mostanában így meglepődünk, hogy már ötödszörre megyünk vissza, tehát rég nem volt ilyen,
mint egy vígjáték,
hogy ekkora siker, pedig tényleg mindent kicsavar a nézőkből is, tehát látszik, hogy itt szipogás, ott szortyogás, törlés, mindenféle van, de ez ilyen történet, és jönnek velünk.
Jó közönséget kívánunk akkor, és hogy tudjátok a történetet megélni a színpadon, ugye, hogyan szeretnétek.
Köszönjük szépen, szép napot nektek!